Kedves hallgatóink, mindenkit szeretettel köszöntök. Előadás sorozatunknak összesen 23. előadásához érkeztünk, Jelenések könyve vége felé járunk már, és szeretettel köszöntöm körünkben Nyári István előadó művészt. A mai előadásunknak a címe Jézus Krisztus második eljövetele és az ítélet két szakasza, illetve az ítélet befejeződése. Az elmúlt alkalmakon a Bibliának az utolsó negyedik vázlat proféciáját tárgyaltuk, és abban is különösen a hét csapást. Először áttekintettük a hét csapást a bevezető látomásával együtt, utána az Armageddoni, tehát a hatodik csapást nagyítottuk ki és részleteztük egy külön estén, és az elmúlt alkalommal a hét csapást közvetlenül megelőző világhelyzetről beszéltünk, tehát hogyha itt van a hét csapás, jelzi is a nyíl, hogy a Biblia a hét csapás részletezése után visszatér a hét csapás közvetlenül megelőző világhelyzetre, ez Jelenések könyve 17. fejezete, majd a hét csapás közben Babilon végleges összeomlására, ez a 18. fejezet. Eljutottunk tehát a Bibliánknak az utolsó fejezeteig, és Jelenések könyvében is a 18. fejezet végéig. És ebben a 18. fejezetben valóban egy drámai lezáráskép láthattuk a hét csapás utáni földet, az egész emberi történelemnek a befejeződését, és úgy gondolom, hogy mindannyian, akik olvassuk a Szentírást, vagy utána néztünk ezeknek a kijelentéseknek, csak megrendülni tudtunk ezeken, hogy az emberi történelem milyen drámai befejeződéssel zárul a szónak kettős értelmében. Egyrészt drámai azért, hogy az emberiség ide jutott, és hogy a Földnek el kell pusztulnia, és ezt Istennek, Jézus Krisztusnak csak újjáteremtés által lehet az örök élet színterévé változtatnia, de drámai abból a szempontból is, hogy Isten hogyan tudta megőrizni ezen a földön azoknak az életét, akik hűségesek maradtak őhozzá és az ő törvényeihez. Most nem tudom, hogyha mi rajtunk állt volna a Jelenések könyve folytatása, hogy lezárult tehát a történelem a hét csapással, hogy mivel folytattuk volna a 19. fejezetben ezt a nagy könyvet, az Apokalipszist. A folytatás is meglepő lesz, ismét egy mennyei látomásra kalauzol itt a Szentírás. Jelenések könyve 19. fejezete, miután az előző részletek elmondták a hét csapással összefüggő eseményeket, most ismét egy mennyei látomást állít János apostol elé, és nekünk a mai estén ezt kell megismernünk. Ennek a mennyei látomásnak először lesz egy kijelentéses része, tehát szózatok hangzanak fel a mennyben, lesz aztán egy látomásos része, csak egészen röviden elébünk tűnő látomásról lesz szó, és aztán utána az egész Bibliának az egyik legfelségesebb látomása bontakozik ki, Jézus második eljövetele. Ez a Bibliában ilyen módon csak itt van meg egy helyen, pedig már ószövetségi proféciák is jelölték ezt, sőt, bizonyos szempontból meg is elevenítették, például Habakuk könyve 3. fejezete, hogy a szent a témán és a párán felől jön, és sugarak ragyognak elő az oldalából, a rejtekéből, tehát úgy jelezte, hogy valaki érkezik majd az emberi történelem végén, sőt, Júdás apostol levelében a 14. 15. fejezetben egy úgynevezett profétikus múltidőt találunk, amikor ez a nagyon rövid bibliai levél, ugye Jelenések könyve előtt a 65. könyve a Bibliának, azt mondja, hogy már Énok prédikált az özönvíz előtti 7. nemzedékben. Milyen régen már, ugye hát az özönvíz is időszámításunk előtt 2344-ben volt, és még azelőtt, tehát körülbelül mitőlünk számítva egy olyan 5000 évre megy vissza a Szentírás, és azt mondja, hogy Énok, aki előttünk 5000 évvel élt, már prédikált az emberiségnek, hogy eljött az Úr az ő sok ezer szentjével. Ezt már múlt időben mondja. Tehát az egész Bibliának a nagy reménysége és az ember megváltásának a teljessége Jézus második eljövetele. És erről már tehát volt szó az Ószövetségben is haloványon, jelzésszerűen. Van szó például Pál apostol egyik csodálatos nyilatkozatában, a második Timóteusi levél 4. fejezetében, amikor azt mondja az apostol, hogy én megharcoltam a hit harcát, a nemes harcot megharcoltam. Futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megáld nékem az Úr, az igaz bíró, de nem csak nekem, hanem akik vágyva várják az ő megjelenését. Tehát Pál apostol is beszélt már azokról, hogy akik vágyva várják Jézus második eljövetelét, azok majd felserkennek a föld porából, azokat feltámasztja Krisztus ezen a második eljövetelen, és az élőket pedig átváltoztatja, elváltoztatja örökkévaló dicsőségre. Ez volt Pál apostol reménye is. Ugye a második Timóteusi levél Pál apostolnak tulajdonképpen a búcsú levele, a római kivégzés előtt írta. És ebben a levélben megszólal ez a reménység, hogy akik vágyva várják Jézus második eljövetelét, azok valóban találkozni is fognak Jézussal. Csak egyetlen egy evangéliumi fejezetet írtam fel, János evangélium a 17. fejezetét, amelynek a vége felé a 23. 24. versben azt mondja Jézus Krisztus, az atyától azt kéri, hogy én akarom, hogy ahova én megyek, ők is ott legyenek. Jézus máskor azt mondta, hogy ő helyet készít azoknak, akik itt a földön, a bűn világában, az önzés világában mégis a szeretet törvénye szerint éltek. Ő örök élettel jutalmazza meg ezeket az embereket, ő helyet készít, és ő akarja, mondja az atyának a főpap imájában, hogy ahol ő van, ahol ő lesz, vele legyenek azok az emberek is, akik követték a példáját, és akik a bűn az önzés világában, mégis a mások iránti tiszteletben, a másik ember megbecsülésében és szeretetében éltek, de következetes módon. Tehát a Bibliának sokszor felhangzó reménysége itt ölt olyan formát, hogy itt a Biblia bejelenti, hogy megnyílt az ég. Megnyílt az ég. Ugye eddig nem olvasunk ilyesmit a Biblia, hogy megnyílt az ég. A földet és a mennyet elválasztó terület megnyílik, és Jézus érkezik mennyei seregek kíséretében. De mielőtt megnyílnék az ég, a 19. fejezetben egy nagyon érdekes szózat hangzik fel, majd a szózat után egy nagyon érdekes, rövid, látomásszerű jelzés hangzik fel, és csak utána olvassuk majd a 11. versben, hogy láttam, hogy az ég megnyílt. Szeretném olvasni tehát a Jelenések könyve 19. fejezetéből először az első 10 verset. És ezek után hallottam, mint egy nagy sokaságnak nagy szavát az égben, amely ezt mondta, Alleluja! Az üdvösség, a dicsőség, a tisztesség és a hatalom az Úré, a mi Istenünké. Mert igazak és igazságosak az ő ítéletei, és azt a nagy paráznát, amely a földet megrontotta az ő paráznaságával, elítélte, és igazságot szolgáltatott az ő szolgáinak véréért annak kezén. És másodszor is mondták, Alleluja! És annak füstje felmegy örökkön örökké. És leborult a 24 vén és a 4 élőlény, és imádta az Istent, aki a királyi székben ült, mondván, Ámen, Alleluja! És a királyi széktől szózat jött ki, amely ezt mondta, dicsérjétek a mi Istenünket, mindnyájan ő szolgái, akik félitek őt, kicsinyek és nagyok. És hallottam, mint egy nagy sokaság szavát, és mint egy sok vizek zúgását, és mint egy erős mennydörgésnek szavát mondván, Alleluja! Mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a bárány mennyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságot cselekedetei. És mondta nékem, írd meg, boldogok azok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak, és mondta nékem, ezek az Istennek igaz beszédei. És leborultam annak lábai előtt, hogy imádjam őt, de mondta nékem, meglásd ne tedd, szolgatársad vagyok néked és a te atyád fiainak, akiknél a Jézus bizonyságtétele van. Istent imádd, mert a Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke. Kedves hallgatók, idáig tart, tehát ez a bevezető szakasz, tehát utána látjuk már, hogy a 11. vers így folytatódik, hogy láttam, hogy íme az ég megnyílt. Miért van itt a Jelenések könyve 19. fejezetében ez a bevezető szózat, illetve ez a bevezető röpke látomása a bárányról és a feleségéről, aki előkészítette magát, és miért van itt az, ahogy olvastuk a 10. versben, hogy ez a szózat, tehát most nem kimondottan a látomásnak az ereje, hanem ez a szózat, ez olyan hatást gyakorolt János apostolra, hogy leborult a látomásában kísérő angyal előtt, és imádni akarta őt. Ugye itt az angyal elhárította ezt, és azt mondta, hogy az ember csak egy valakit imádjon. Csak egy valaki méltó az imádatra, és ez az Isten. Sem angyalokat, sem más értelmes, noha el nem bukott lényeket az ember ne imádjon. Se embereket ne imádjon, nagy embereket, vagy kiváló, vagy hithősöket, vagy vértanúkat, nem. Ismét igaz az, amit Jézus így mondott a pusztai megkísértés során, hogy az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj. Elhárította az angyal az imádatot. No, a János apostol olyan hatalmas erővel hatott ez a szózat, hogy leborult, és imádni akarta azt, aki úgy végigvezette ugye ezeken a látomásokon, főleg az utolsó 7 csapás látomásán, hogy olvastuk is, jött egy az angyalok közül, és magyarázta neki az egymás utáni eseményeket. Vajon tehát, hadd tegyem fel még egyszer a kérdés, miért gyakorolt ilyen erős benyomást János apostolra ez a szózat, ez a jelenet? Hát kedves hallgatók, én úgy gondolom, hogy azért, mert a mennyei lények is álmélkodnak és megdöbbennek azon, hogy Isten hogyan tudta ezt a történelmet a bűn összes ártó és írtó hatása ellenére a célhoz vezetni. Ez valami olyan hatalmas dolog, hogy az Isten, aki erkölcsi kérdésekben nem használ hatalmat, aki mindenkit hagy választani, dönteni ebben az életben, és milliárd és milliárd szabad választás lepergése az egész emberi történelme, amelyből látjuk, hogy mi minden következett. És mégis, amit az Isten megmondott, amit az Isten eltervezett, az végbe ment. De nem úgy, hogy az Isten valakit kényszerített volna. Nem úgy, hogy Isten erőszakolt volna bizonyos dolgokat, hanem Isten a szabadság teljes tiszteletben tartásával, és a gondviselésnek valami olyan hallatlan erejével, amit éppen a világtörténelem utolsó pillanataiban látunk, hogy Isten hogyan tudta oltalom alá helyezni azokat az embereket, akik félték őt, és hogyan szolgáltatta ki azokat az embereket a saját döntéseiknek, választásaiknak, akik elfordultak az élet törvényeitől, és nem voltak képesek a megváltozásra. Szóval ebbe az el nem bukott világok lakói is, amikor beletekintenek, hogy mi folyik itt ezen a földön. És Isten hogyan tudja ennek a föld történelmét a kívánatos véghez, a célhoz vezetni, elámulnak. Ők is azt mondják, hogy halleluja. Ugye ez egy héber kifejezés, ez az halleluja. Tulajdonképpen az Isten szó, a Jahve szó van benne, hogy halleluja. Tehát az, hogy dicsérjétek az Isten, dicsőítsétek az Istent, ez egy olyan átfogó kifejezés, ami sok embert meggondolkoztatott már, ugye főleg a zenetörténetben talált ez sok-sok kifejezésre, például Handelnek a Messiásában a híres Alleluja tétel, vagy Johannes Brahmsnak a Triumph Liedje, ami csak Jelenések könyve 19. fejezetére íródott. Tehát az, hogy dicsérjétek az Istent. Tehát az, hogy az Isten igazságossága, az Isten bölcsessége, az Isten szeretete milyen hatalmas. Ez mennyei lényeket is meggondolkoztat. Pál apostol azt mondta, hogy ebbe a világnak a színjátékába, azt mondja, színpada lettünk a világ mindenségnek, mennyei lények kívánnak beletekinteni, és nyomon kísérni az Isten sokféle bölcsességét és jóságát. Hát akkor János apostol egy földi ember, hogy ne döbbent volna meg? Egy nap leforgása alatt Pátmosz szigetén mindent belátott, ami 2000 év alatt történni fog. Természetesen neki az időről így nem volt benyomás, hogy ez 2000 év lesz, de amennyi lepergett előtte, és ahogy ez a végkifejletéhez közeledett, ez a sok látomás, ez a sok kép, János apostol önkéntelenül is leborult még a magyarázó, a kísérő angyal előtt, hogy tisztességet adjon neki, de az elhárított, hogy az Isten tiszteld, aki mindezt a művet a céljához tudta vezetni. És akkor, amikor ez a ezek a szózatok felhangoznak, ezek az alleluják felhangoznak, akkor itt a szózatok között van tulajdonképpen a hetedik és a kilencedik versben egy ilyen nagyon gyors látomásszerű bemutatás, hogy tulajdonképpen annak örüljünk, mert hiszen az örömnek mindig konkrét tárgya és eseménye van, hogy eljött végre a mennyegzőnek a napja. Nagyon érdekes itt a kifejezés, mert először azt mondja a hetedik vers, hogy azért örüljünk és örvendezzünk, és adjunk az Istennek dicsőséget, mert eljött a bárány mennyegzője. Utána pedig a kilencedik versben még pontosabban ezt mondja, hogy boldogok azok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak. Kedves hallgatók, a Bibliában a mennyegző is egy hatalmas jelkép. És nagyon egyszerű jelkép, mert a földi életben mi a mennyegző? Két ember egymásra találása, ugye az esküvő, a házasságkötés, és aztán sok ember ennek örül. Ezt a képet átvíve a Biblia használja a mennyegző jelképét a föld és a menny összetalálkozására, a földi világ és az isteni világ végleges egybekelésére. A Biblia szerint most tragikus dolog az, hogy a menny az valahol a világ mindenségben nagyon messze tőlünk létezik, ahol nincs semmi rossz, semmi bűn, és létezik attól távol a mi földünk, ami hát a bűnöknek és a fájdalmaknak a tüzében ég. És mint egy most távolság, óriási távolság van a két világ, a mennyei világ és a földi világ között. De a menny és a föld egymásra fog találni, nem lesz ez mindig így. Krisztus második eljövetelével és annak eseményeivel, mert ez egy egész eseménysorozat, a föld és a menny egymásra talál, és újra béke lesz, és újra harmónia lesz az egész mindenségben. Felhívnám itt a figyelmet, hogy a Bibliának mennyire pontos a szóhasználata. Először azt mondja, hogy örüljünk a mennyegzőjének, utána pedig azt mondja, hogy boldogok azok, akik a bárány mennyegzőjének a vacsorájára hivatalosak. Szeretnék rámutatni arra, hogy a Bibliában az, hogy mennyegző, az egy folyamat, és meg kell figyelnünk az ókori mennyegzőt, amihez nem kellenek tárgyi ismeretek, vagy történeti ismeretek, elég csak Máté Evangélium a 25. fejezetét elolvasni, a 10 szűz példázatát. A 10 szűz példázatából teljesen világos, hogy milyen volt Palesztinában egy mennyegző. Egy mennyegző úgy zajlódott le, hogy először a vőlegény elment a mennyasszony házához, és ott a mennyasszonyt elkérte a családjától, főleg ugye az édesapától, és az így elkért mennyasszonnyal ez a lakodalmas menet vonult vissza a vőlegény apjának a házához. Ugye erről szól a 10 szűz példázat, hogy már jön a vőlegény, de késik a vőlegény, és a 10 szűz közül 5 úgy alszik el, hogy nincs lámpás az olajában. És amikor megérkezik a vőlegény, akkor kiáltás jön, hogy imhol jön a vőlegény, menjetek elébe. Bemennek a lakodalmas házba, és elkezdődik a mennyegző, amelyről kintrekednek azok, akiknek nem volt a lámpásukban olaj. Tehát ez a példázat is sejteti azt, hogy a mennyegző ilyen volt Palesztinában, és ezt a mennyegzői szokást viszi át profétikusan is a Szentírás, mert a Szentírás szerint, és most ez egy különös dolog, amit mondok, de a mennyegző már elkezdődött. A Szentírás szerint a mennyegző, tehát most itt élünk 1993-ban, ezt ki tudjuk jelenteni, hogy a mennyegző már elkezdődött. Miért? Mert amikor Jézus elkezdi a második eljövetele előtti vizsgálati ítéletet, az annyit jelent, hogy Jézus mintegy elmegy már azokért, akiket fel fog támasztani, tehát a mennyben már elkezdődött az ítélet azok fölött, akik az életükben megbánták a vétkeiket, megváltozott az életük, és Krisztus bűnbocsánatát, megváltói áldozatát igénybe vették. Amikor Jézus ezen az ítéleten, ami a mennyben elkezdődött egy szabott időpontban, amit a Biblia ugye jelezés, erről mi már beszéltünk a Jelenések könyve sorozatunkban, hogy ez a múlt század első felének egy konkrét meghatározott időpontja, amire nézve maga Krisztus esküdött meg Jelenések könyve 10. fejezetében, hogy ezután több idő nincsen. Tehát ezután, miután ő elkezdi az ítéletet a mennyben, A Földön sincs több történelmi szakasz. Tulajdonképpen az elmúlt másfél évszázadot, vagy két évszázadot más összefüggések szerint, a Biblia szerint egyazon történelmi szakasznak vehetjük. Itt persze lehetnek közben apró cseprő szakaszok al fejezetei a világtörténelemnek, de ez lényegileg egy szakasz itt a földi történelmünkben is. Ezt is láttuk Jelenések könyve 11. fejezetében. De lényegileg a Jelenések könyve 10. fejezetében, amikor Jézus megesküszik, hogy több idő nincs, több profétikus idő nincs, ezzel tulajdonképpen arra esküszik meg, hogy igen, ő már elkezdte az ítéletet, ő már elment azokért, akiket fel fog támasztani, mert akkor, amikor ez az ítélet befejeződik, amelynek ugye az időpontját nem tudjuk, hogy az ítélet most halad előre, a meghalt igazakon és az élő igazakon halad előre az ítélet, és Jézus második eljövetele tulajdonképpen az a mozzanat, amikor Jézus megjön a mennyegzőről. Ezt Lukács evangéliuma 12. fejezetében olvassuk, ezt az érdekes, nem azt mondja, hogy megjön a mennyegzőre, hanem azt mondja, hogy megjön a mennyegzőről. Ahogy a 10 szűz példázatában is, ugye a vőlegény elment a mennyasszony házához, és ő megjön a mennyegzőről, hova? A bárány mennyegzőjének vacsorájára. Tehát ezért érzékelteti két kifejezést csak itt a 12. fejezetben. De mennyire pontosan megfigyelhetjük és leszűrhetjük a tanulságot, hogy ezek szerint a mennyegző elkezdődött már, Jézus elment azokért, akiket fel fog támasztani, idézőjelben mondom ezt, nyilván jelképes az értelmezés, és aztán a második eljövetelével, amikor Jézus eljön, akkor feltámaszthatja azokat, akiknek az életében meghozta az ítéletet, és átváltoztathatja azokat, akik a hét csapás idején is élve érik meg az ő második eljövetelét, és kezdetét veheti a bárány mennyegzőjének vacsorája. Ekkor találkozik össze tehát a menny és a föld. Ekkor viszi a föld lakosait Jézus magával a mennybe, hogy az ítélet folytatódjék tovább az 1000 éves ítélettel, aminek a célja az egész világtörténelem legvégső kitisztázása, letisztázása, kiértékelése, és azután már a 19. fejezetben is látni fogjuk, de még inkább a 20. fejezetben jön a legeslegvégső esemény, Sátánnak és követőinek a megbüntetés, ez a bizonyos jelképes tűz és kénkő tava, amelyben minden gonoszság és minden bűn elmúlik és megsemmisül. És tulajdonképpen az örök élet ezután kezdődik. Tehát ez egy egész folyamat, ez egy egész eseménysorozat, méghozzá nem is rövid életű. A mennyegző elkezdődött, Jézus eljövetele annyira közel van, mint a 10 szűz példázatában, hogy érzékeltette Krisztus, hogy mindig ébren kell lenni, és mindig olajat kell tartani a mécsesben, mert bármikor jöhet a vőlegény. Ugye azt mondja ott a Máté evangélium a 25. fejezetében, hogy éjfélkor kiáltás lőn, imhol jön a vőlegény, jöjjetek elébe. Ez is egy nagyon pontos kifejezés, hogy éjfélkor, a világ történelmének az éjféli pontján. Hát ezt láttuk az elmúlt 3 előadáson. Hogy a világ történelme, a sötétség, az erkölcsi eltorzulás, az anarchia, a káosz éjféli pontja felé halad, de az éjféli pont, amely a 7 csapásban összegződik, az éjféli pont ugyanakkor a legragyogóbb kiáltásnak is lesz az ideje, imhol jön a vőlegény, menjetek elébe. És ekkor lesz a bárány mennyegzőjének vacsorája. De ebben a 7. és 9. vers közötti nagyon rövid bemutatásban még egy nagyon fontos dolog, hát sok minden előnkbe tűnhet, de hát nem foglalkozhatunk még egy 25 részes sorozatban sem mindennel Jelenések könyvében, de azért egy valamire hadd hívjam fel a figyelmüket. Figyeljük meg, a 7. vers mit mond. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a bárány mennyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. Ugye ki a bárány felesége? Ugye a bárány Krisztus szimbóluma mindig a Bibliában. Ki a bárány felesége? A tiszta asszony. Ugye az előző fejezetekben olvashattunk elég sokat a parázna asszonyról és a parázna lányaikról. Ki a bárány felesége? Az igazi keresztények közössége, az igazi egyház lesz a történelem végén látható formában is egy igazi kereszténység és igazi egyház, amely elkészül a mennyegzőre és a bárány mennyegzőjének vacsorájára, de hogy készül el? Itt jön a 8. vers, és adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba. Milyen érdekes két kifejezést, tessenek megfigyelni. Egyrészt a bárány elkészítette magát, másrészt adatott neki, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba. Mit mutat nyelvtanilag is ez a két ide? Igen, hogy ő elkészítette magát, tehát most ő az aktív, és az, hogy adatott neki, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, tehát hogy ezt Istentől kapta, hogy ilyen lehessen. Ez csodálatosan jelzi még a nyelvtani szerkezet is, hogy az Isten akarata és az ember akarata között olyan mély kapocs fog létesülni, hogy amit az Isten akar, végre azt fogják megtenni az emberek is. Amit az Isten akar, a bárány akar, az ő igazi választottai, tehát az igazi egyháza és az egyházahoz tartozók, végre azt fogják tenni ők is. Egyrészt adatott nekik fehér ruha, másrészt pedig elkészítették magukat. Ugye a fehér ruha jelképét rögtön azonosítja a Szentírás, hogy a szentek igazságot cselekedetei, tehát itt olyan kereszténységről beszél a Szentírás, amely nem egyszerűen csak a belső meggyőződésében és a hitében keresztény, hanem a valóságos életében és a valóságos hétköznapi gyakorlatában. Szóval valami egészen megrendítő a látomásnak ez a része, hogy a történelem végén, sajnos csak a történelem végén, de lesz olyan kereszténység, amellyel Isten véghez tudja vinni minden szándékát és megjobbító akaratát, és lesznek olyan emberek, akik elkészülnek, és akik ragaszkodnak a bárányhoz, Krisztushoz. Még megjegyezném ezzel kapcsolatban, itt a fehér színnek milyen nagy jelentősége van. Ha csak a Bibliát végigolvassuk ebből a szempontból, hogy ugye mert Jelenések könyve azért a jelképek erdeje is, ahogy egy költő mondja, ugye, hogy ebből a szempontból, hogy a fehér színnek milyen előfordulásai vannak. Ugye egyszer már találkoztunk azzal, Jelenések könyve 6. fejezetében, hogy valamikor a történelemben Krisztus első eljövetele után, Jézus győzelme és feltámadása után az ős kereszténységet jellemezte így a Szentírás, hogy amikor Krisztus felbontotta az első pecsétet, akkor kijött egy fehér lovas, a fehér lován ülve, egy korona volt a fején, íj a kezében, kijött győzve, hogy győzön. Az ős kereszténységgel valami olyan időszak indult meg a kereszténység történelmében, ami a fehér szín jelképét kapja. Tehát az ős keresztények tisztasága, rendíthetetlen elfűsége, szeretetben való előrehaladása kapja ezt a színt. Na és akkor mit olvasunk még a hét csapás előtti időről? Azt olvassuk egy másik bibliai könyvben, méghozzá egy ószövetségi könyvben, Dániel könyve 12. fejezetében, hogy a vég idején megtisztulnak, megfehérednek sokan. Megint a fehér szín. Ugyanolyan szint, sőt, talán még egy magasabb szintű kereszténység lesz, mint az ős kereszténység időszakában. Mit olvastunk Jelenések könyve 7. fejezetében az elpecsételésről szóló látomásban? Hogy János apostolnak ezt külön is megmutatta az Isten, hogy mielőtt ráfújtak volna ugye a szelek a földre, tehát mielőtt jött volna a hét csapás, ugye erről szól Jelenések 7. fejezete, angyalok tartják vissza a szeleket, és jön egy angyal, és azt mondja, hogy ne fújjanak sem a vízre, sem a földre, sem az élő fára, ezek a történelmi vészek, ugye a szelek mindig a történelmi vészeknek a jelei, hanem addig tartsátok vissza a szeleket, míg el nem pecsételjük az Isten szolgáit a homlokukon. Jön egy másik angyal, jön az elpecsételés eszközével, és akkor elpecsételi, oltalom alá helyezi az embereket, és Jelenések könyve 7. fejezetében egyszer csak előttünk áll ez a jelképes 144 000, ez a nagy sokaság, akit senki meg nem számlálhatott, és mit olvasunk róluk? Hogy ezek fehér ruhákba voltak öltözve. Rendkívül következetes jelkép használat. Hadd tegyem fel önöknek a kérdést, Dániel próféta élt Jézus előtt 600-500 évvel. Jézus példázatai szóltak az első század elején. Jelenések könyve az első század végirat. Hogy bibliai könyvek, most csak 3 könyvet emeltem ki, de többet is kiemelhetnék, ennyire pontosan azonosítják, és mint a fogaskerék külői, ennyire egymásba illeszkednek a részek. Hát biztos, hogy ez nem emberi kitalálás és emberi megszövegezés. hanem a Biblia érzékelteti azt, hogy igen, a történelem végén megtisztulnak, megfehérednek. Ezek, akik jönnek fehér ruhába, kik ezek és honnan jönnek, kérdezi a 24 vén közül az egyik János apostoltól. Azt mondja az apostol, Uram, te tudod, mondd el nekem. És azt mondja, hogy ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, de megtisztították az ő ruháikat, és megfehérítették az ő ruháikat a bárány vérében. És itt Jelenések 19. fejezete azt mondja, a fehér gyolcs, a fehér ruha, a szentek igazságos cselekedetei. A földi történelem végén egy olyan valóságos, egy olyan hiteles kereszténység lesz, ami soha nem volt. Talán az ős kereszténység volt egy előképe ennek a történelem során, ami soha nem volt a történelemben. Valóban győzelemmel fejeződik be a történelem, mert lesz egy nagy sokaság, aki Krisztushoz ilyen közel fog állni. És ezek után, miután elhangoznak ezek a szózatok, ez a röpke látomás is elébünk áll, még azért arra is hadd hívjam fel a figyelmet a 9. vers végére, hogy azt mondja az angyal János apostolnak, hogy ezek az Istennek igaz beszédei. A Jelenések könyvében többször előfordul ez a kitétel, legközelebb majd a 21. fejezetben. Azt mondja, írd meg, mert ezek igaz beszédek. Tehát ez nem költői túlzás. Nem valami túlfeszített, túlcsigázott dolog. Ezek az Istennek igaz beszédei, ezek be fognak teljesedni, úgy, ahogy ezt már Júdás levele mondja a múlt időben, hogy eljött az Úr az ő sok ezer szentjével. Ezek meg fognak történni, úgy, ahogy ezek kinyilatkoztatva állnak. És ezután következik az, hogy az ég megnyílik. De mielőtt ezt felolvasnám a Bibliából, talán egy irodalmi alkotást hadd hallgassunk meg. Sajnos sok irodalmi mű nincs erről a pillanatról. De egy hozzánk nem távoli országnak egy klasszikus költője, mint nálunk mondjuk Arany János vagy Vörös Marti, ez a lengyel költészetben Szlovacki erről egy külön verset írt. Hadd hangozzék ez most fel.
Tadeusz Szlovacki, örvendjetek! Eljő a népek nagy királya. Gömöri György fordítása. Örvendjetek! Eljő a népek nagy királya. Örvendjetek! Felkél az igazság szent napja. Rettegés száll le világra, s az Úr, mint tüzes kardot mindenütt forgatja. Ki állja meg, ha égből hullanak rá lángok, reszketve, mint a nyárfalom kardot kivonna villámot, hogyha látott, az ítélet napjától félelme hogy ne volna. A felhőkből kitetszik egy ember alakja. Az Úr mögött az égen sok szentek ragyognak. Sátán ugat a napra, s a mezőn a reszkető barmok térdre rogynak, pásztorok szájuk tátják e nagy fény csodálván, s az Úr Krisztust látván az izzó fellegekben. Ég a világ, s a sárkányölő arkangyalok a lángban megjelennek. Dicsőség az Úrnak, mert amit ígért szóban, megtartotta, s ártatlant ím eljött menteni. Feltámadott valóban, Urunk, ki minden jókkal megáldja szentjeit. Tekintsetek föl végre, ti régen szenvedők, s többé ne féljetek már semmi elnyomástól. Lelketek testet ölt, s aranyvárost teremt az Úr ragyogásból. Az Úr vélünk lakozik, és már soha többé nem hagy itt a világon, mint most árvaságra. A napfényes öröklét fővárosában trónol mindenek királya. Mi szeretett királyunk, ama szelíd bárány, igazságos bíránk, ki testünk átformálja, megváltunk vére árán, ki minden szentjét égi dicsőségre várja.
Igen, hát ahogy említettem, a Bibliában is sok-sok várakozás és sok-sok vágy előzi meg ezt a pillanatot. Itt Szovászki versében is a szegények, a szenvedők, az életet igazán élők vágyakozása összpontosul ebben a reménységben. És ezért olyan érdekes, hogy a 11. verstől a 16-ig tartó leírásban, ami ezután következik, olyan visszafogott ez a jelenet. Szóval ebben nincs semmi pátosz, nincs semmilyen költői túlzás, hanem ez egy olyan rövid tény megállapítás, amire szinte azt lehet mondani, hogy igen, ez így lesz. Következőképp hangzik. És láttam, hogy az ég megnyílt, és íme volt egy fehér ló, és aki azon ült, hivatott hívnek és igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik. És az ő szemei olyanok, mint a tűzláng, és az ő fején sok korona, az ő neve fel van írva, amit senki nem tud, csak ő maga. És vérrel hintett ruhába volt öltöztetve, és a neve Isten igéjének neveztetik. És mennyei seregek követték őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve. És az ő szájából éles kard jött ki, hogy azzal verje a népeket, és ő fogja azokat legeltetni vasvesszővel, és ő nyomja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját. És az ő ruháján és tomporán oda volt írva az ő neve, királyoknak királya és uraknak ura. Ja, talán érezzük, hogy tényleg olyan felsorolás és olyan tényközlés, amiben semmilyen felhevültség vagy költői elrugaszkodás nincsen, hanem szinte egy tárgyias leírás arról, ami a történelemnek a legnagyobb eseménye, a legnagyobb mozzanata, Jézus második eljövetele. Kedves hallgatók, amikor így előre tekintünk Jézus második eljövetelére, óhatatlanul néhány bibliavers magától Jézustól is az eszünkbe kell, hogy idéződjék. Máté evangélium a 24. fejezetében, a nagy főpapi imádságában Jézus azt mondta, hogy az ő eljövetele olyan lesz, mint a villámlás, ellátszik napkelettől napnyugatig, és amikor ő eljön, mindenki látni fogja őt, és sírni fog majd a föld minden nemzetsége. Ebből két dolog leszűrhető. Ezt Jézus még ugye az életében mondta, amikor a jeruzsálemi templomot mutogatták neki a tanítványai, és ebből a rövid Jézusi kijelentésben ez a két dolog a következő, az első. Hogy Jézus második eljövetel az egy valóságos esemény. Hogy ellátszik a villámlás napkelettől és napnyugatig. Jézus eljövetele az nem valami szimbólum, vagy nem valami átvitt dologként értelmezendő történet, hanem tényleg megnyílik, ahogy itt mondja, hogy megnyílik az ég és Jézus ellen, és ezt mindenki meg fogja látni. Ezt azért hangsúlyoznám, mert az elmúlt évtizedekben, nem is tudnám azt mondani, hogy évszázadokban, ami így kell mondanom, hogy évtizedekben, bizonyos magukat kereszténynek valló egyházak teljesen átértelmezik Jézus második eljövetelét. Ha megtetszenek nézni az elmúlt években Magyarországon kiadott dogmatikákat, csak két nagyon vaskos és híres dogmatikát hadd jelezzek. Az első dr. Gál Ferencnek a katolikus dogmatikája, a második pedig Előd Istvánnak a katolikus dogmatikája. Ezekből én az előadás sorozatokon volt, amikor fel is olvastattam, most ettől meg akarom kímélni önöket, csak mindenki el tudja olvasni ezt, mert ezek közkézen forgó könyvek, a legutóbbi például 2 évvel ezelőtt jelent meg. Ezek egytől egyig már úgy értelmezik Jézus második eljövetelét, hogy ez nem valami valóságos esemény. Szóval az egyik szerző azt mondja, hogy ne úgy képzeljük el Jézus második eljövetelét, hogy ez egy valóságos tér-idő koordináták között lejátszódó esemény lesz, hanem inkább úgy, hogy a világ fejlődik oda, krisztianizálódik, hogy elérkezik Krisztushoz, és majd a világot betölti a Krisztus szellemisége és lelkülete. Szóval Krisztus második eljövetel egy ilyen elspiritualizált és ilyen eljelképesített tanítás, de említhetnék protestáns dogmatikákat is, hogy azokban is úgy nagyon távolra kerül Krisztus második eljövetele, és nagyon úgy beszélnek, hogy ez a Biblia szimbolikus nyelvén, meg költői eszközeivel. Itt a Biblia valóságosan azt mondja, az ég megnyílik. És Jézus is azt mondja, hogy ahogy a villámlás ellátszik napkelettől napnyugatig, úgy lesz az emberfiának eljövetele is. A második, amit Jézus állított, hogy sírni fog akkor a föld minden nemzetsége. Szóval ez egy megrendítő erejű esemény lesz. Itt nem is vesszük annyira észre, mert mondom, hogy ez annyira tárgyszerű és tárgyilagos leírás. De Máté 24. fejezetéből láthatjuk, hogy mit jelent ez a sírás, mert Jelenések könyve első fejezete is megismétli ezt. Amikor az egész Jelenések könyve kezdődik az első fejezet látomásában, ugye ezt olvassuk, és minden szem meglátja őt. Még azok is, akik őt által szegezték, és akkor a mellét verve, vádolva önmagát, sír miatta a föld minden nemzetsége. Tehát a Jelenések könyve maga is ezzel kezdődik, hogy Jézus második eljövetele a keserűség, a bánat könnyeit csalja ki azokból, akik sajnos Krisztust nem követték, és az öröm könnyeit csalja ki azokból, akik Krisztust követték. Tehát ez egy világméretű és megrázó esemény lesz. És láttam, hogy az ég megnyílt. Jézusról ezután azt olvassuk, hogy íme volt egy fehér ló, és aki azon ült, hivatott hívnek és igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik. Tessenek megfigyelni, hogy maga a látomás úgy szól, hogy ugye, hogy az ókori királyok bevonultak a győzelmükből ugye, a városaikba és államaik fővárosába, úgy jeleníti meg János apostol előtt Jézus Krisztus, tehát nyilván ez is jelképes bemutatás, itt is a fehér szín játssza a főszerepet, és az, hogy Jézusról azt mondja, hogy ő hű és igaz, és megint ismétli, hogy ő igazságosan ítél és hadakozik. Tehát amikor egy ilyen drámai eseménynél vagyunk, amikor tényleg az egész föld romokban hever a hét csapás következtében, amikor Jézus jön, a Biblia annyiszor hangsúlyozza, hogy Jézus igazság szerint ítélt mindenkit, és Jézus igazság szerint vezette a földi eseményeket, nem a hatalom szerint. Találkoztunk ezzel már Jelenések könyvében? Tessenek visszaemlékezni a 4.-5. fejezet látomására. Szinte az egész Jelenések könyve, mint egy prizmába újra begyűl ebbe a 19. fejezetbe. Találkoztunk ezzel már a 4.-5. fejezetben, hogy ki méltó arra, hogy ennek a földnek, ennek a világnak, a hétpecsétes könyvének a pecsétjeit feltörje? És nem, hogy senki nem volt méltó a pecsétek feltörésére, sem égen, sem földön, de még ránézésére sem. És ekkor jön elő a megöletett bárány, aki igazság szerint méltó a pecsétek feltörésére, aki igazság szerint méltó, hogy eljöjjön, mert ő neki minden gondolata és minden tette maga volt az igazság. Ő neki erkölcsi joga van a földfeletti hatalomra, de a földfeletti hatalmat Jézus csak most veszi a kezébe. Eddig soha nem használta. Milyen megdöbbentő, hogy Jézus azt mondta a keresztván, hogy elvégeztetett, beteljesedett, a győzelem jele. Milyen megdöbbentő, hogy Jézus azt mondta a mennybe menetele előtt a tanítványonak, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Kézbe vette eddig Jézus a hatalmát? Érvényesítette az igazság érdekében a hatalmát Krisztus? Hát megint visszaemlékezhetünk Jelenések könyve 6. fejezetére, hogy szinte a mártírok vére kiállt a földön, hogy Uram, te szent és igaz, meddig tűröd még, hogy ezen a földön ilyen dolgok történjenek? Jézus nem érvényesítette a hatalmát. Jézus a hű és igaz, aki igazságosan ítél és hadakozik. Amikor ő eljön, amikor a hatalmát kezébe veszi és érvényesíti, akkor érezzük, hogy minden igazságnak megfelel ez a hatalom átvétel. Mert Jézus átvette volna a hatalmat már akkor, amikor ő győzött a keresztfán, de nem tette. Jézus megengedte ezt az egész világtörténelmet az ő mennybe menetele után, ami a vér és a szennynek a világtörténelme. Jézus megengedte az őt követőknek, az ártatlanoknak, az igaz embereknek az üldözését, meggyalázását, hogy mondta a Dániel könyve 7. fejezet, a megtaposását az igazaknak. Miért engedte meg Jézus, hogy mindenki előtt, az igazak előtt, a nem igazak előtt, a mennylakói előtt, Sátán előtt, mindenki előtt bizonyítsa, hogy akik őt követik, azok nem a hatalomért, nem a kiváltságokért, nem a földi előnyökért követik, hanem azért, mert Krisztust igaznak találták. Mert a krisztusi életet találták az egyetlen igaz életnek, amiért érdemes élni. És ahogyha él az ember, akkor valódi boldog lehet. És Jézus Krisztus ezért várt, hogy mindenki előtt bizonyíts, hogy az ő győzelme és a benne hívők győzelme, amikor elérkezik a csúcspontjára, amikor sokan megtisztulnak, megfehérednek, és leszítik magukat, és hagyva várják az ő eljövetelét, és ezeket üldözik, és ezeket fenyegetik megsemmisítéssel, ugye ezt láttuk a hét csapás idején, főleg az Armageddonról szóló előadásban, akkor jön el Jézus, akkor veszi magához a hatalmát. De Jézus az egész világtörténelem során a hű és az igaz, aki igazságosan ítélt és hadakozott. Még az utáni jellemzés, ami többször előfordul a Bibliában, Dániel könyvében, Ezékiel könyvében, Jelenések könyv első fejezetében, hogy az ő szemei olyanok, mint a tűzláng. Magam részéről az egyik legszebb jelképnek tartom Jézusra nézve. Ugye az emberi életben a szem sok mindent kifejez. Az ember tekintete, az ember nézése, szóval benne van az ember személyisége, gondolkodása, lelkülete. És Jézusról olyan sokszor visszatér ez, hogy az ő szemei olyanok, mint a tűzláng. Tiszta, de meleg is. Igazság is, de szeretet is. Szóval az ő szemei olyanok, mint a tűzláng. Szóval nem tudja máshogy leírni a Szentírás. Szóval emberi szó ennél többre nem képes. Fogalmak se tudnák ezt leírni, hogyha egy egész értekezést olvashatnánk erről. Leírta ezt fogalmilag már a Biblia Mózes második könyve 33. és 34. fejezetében, amikor Mózes meg akarta látni az Istent. Akkor az Isten azt mondta, hogy meglátni nem láthatsz, de halljad magamról, amit én mondok magamról. Hogy én irgalmas, kegyelmes vagyok, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú, nagy igazságú. Megbocsátok hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyom büntetlenül. Ezt elmondta az Isten fogalmilag is, hogy én maga vagyok a szeretet, a megbocsátás, a kezdeményezés, az, hogy bizalmat adok nektek, hogy megváltozzatok. Én előlegezem a bizalmat, én az atya, aki a tékozó fiúkat visszavárom, de én nem hagyhatom a bűnt büntetlenül. Hogy a tűz is ilyen. És a Biblia használja is már az Ószövetségben, aztán Pál a zsidó, a mi is mésztő tűz. Használja az Isten jelképeként is, hogy a mi Istenünk megemésztő tűz. Kedves hallgatók, azért van erre nekünk szükségünk, mert mi a Biblia nélkül olyan skizofrén Isten tudattal élünk. Én emlékezzem nagyon jól arra az időre, amikor én nem nagyon ismertem a Bibliát, hol abba a végletbe hányódott az ember, hogy az Isten a tökéletes szeretet, és hát az Isten úgyis majd meg fog bocsátani, és majd mindenkit üdvözíteni fog, meg még előadásokat is lehetett az én időmben a gimnazista, egyetemista koromban erről hallani vidéken is, meg itt Budapesten. Sok előadást hallottam erről, hogy az Isten mindenkit üdvözíteni fog. Ezt ő tudja, hogy hogyan, de akit ő megteremtett, azt nem fogja elveszni, hagyni. Isten mindenkit üdvözíteni fog. Szóval vagy abba a végletbe csapódik az ember, hogy az Isten valami elvtelen szeretet. Vagy pedig abba a végletbe csapódtunk, hogy az Isten valami könyörtelen, valami kérlelhetetlen igazságosság. Szóval ilyen skizofrén Isten tudat. Egyszer az Isten szeretet, egyszer meg igazságosság. A Biblia nélkül csak ide juthat az ember. De a Bibliával, hogyha a Bibliát megtanuljuk olvasni, gondolkodni rajta, akkor kialakul előttünk egy hasonlíthatatlan Isten kép, ami olyan, mint a megemésztő tűz, olyan, mint a tűzláng, amelyben a szeretet melege lobogása, de az igazság tisztasága egy és ugyanaz. És Jézus, amikor leírja, mondom rám, ez mindig olyan ellenállhatatlan erővel hat, hogy Jézusnak a szemei olyanok, mint a tűzláng. Ugye ez benne van, tehát ószövetségi proféciákban, Jelenések első fejezetében, de benne van itt a 19. fejezetben is. Az ő fején sok korona. Ugye a korona kifejezés az nem a középkori korona, amit a királyok fejére tettek, az ókorban is volt ilyen korona, de a Bibliában ez a Stefanos szó mindig babérkoszorút jelent. Babérkoszorú. Ne azt képzeljük, hogy Krisztus fején ottan sok korona van össze-vissza rakosgatva, hanem annyit fejez ki ez a látomás, hogy Jézusnak a győzelmei. Jézusnak a győzelmei, a bűn legyőzésében tanúsított következetes magatartása minden élethelyzetben Jézus koronával, babérkoszorúval rendelkezik, és ezeket meg is akarja osztani azokkal, akik őt követik. Erről is olvashattunk már Jelenések könyve 4. és 5. fejezetében, a pecsétek bevezető látomásában. Az ő neve fel van írva, amit senki nem tud, csak ő maga. Rejtélyes kijelentés, ugye? az ő neve, tehát Krisztus neve fel van írva, amit senki nem tud, csak ő maga. Na, egy rövid utalás azoknak, akik név problémákból csinálnak nagy kérdéseket a Bibliában, hogy milyen neve van az Istennek, meg ez, meg az, mit jelent. A Bibliában a név az mindig annak a lénynek a lényegét jelöli. Tehát az, hogy az ő neve fel van írva, amit senki nem tud, az nem annyit jelent, hogy fel van írva, hogy Jézus Krisztus, és ezt senki nem tudja, ez értelmetlen dolog lenne, hanem az, hogy kicsoda az Isten, kicsoda Jézus Krisztus, azt igazán megtudni az ember majd az örök életben fogja. Szóval itt a földi életben is sok mindent megtudunk az Istenről, biztos. De itt a földi életben azért, hogy az Ézsaiás könyvében olvassuk, az Istenben mindig marad valami, ami elrejtőzködő Istenné teszi a mi számunkra. Miért? Azért, mert szűk az értelmünk és a szívünk is. Nem tudjuk befogadni mindazt, amit az Istenről tudni lehetne. A Szentírásból is sok mindent nem értünk, vagy nem értünk teljesen világosan és tisztán, de a Biblia szerint az örök élet az nem egy valami langyos állapot lesz, hanem az örök élet az a fejlődésnek, az ismeretek szerzésének, a szeretetben való növekedésnek egy óriási dinamizmussal átjárt állapota lesz, ahol az Istenről az ember olyan dolgokat fog még megismerni, olyan dolgokat fog még megtudni, ami alapján az ember szíve hálától csordul majd az Isten iránt. Mert az ő neve fel van írva, amit senki nem tud, csak ő maga, de Krisztus majd megoszt mindent az emberekkel, ami őre és Istenre vonatkozik. Többek között a profétikus jelzésekben ennyit jelent az ezeréves ítéletről szóló kijelentés is. Mert az ezeréves ítélet, ami kezdetét veszi Jézus második eljövetel után, mi más, mint az Isten lényének és a munkájának a teljesebb bemutatása. Itt a földi életünkben mi a magunk életében is alig tudtuk azt megkülönböztetni, hogy az Isten hányszor fáradozott értünk, és mi mindent tett értünk az Isten. Mert annyiszor tett, meg annyiszor nem vettük észre. Na, de hogy az Isten minden emberért, és milyen formában mennyit tett, az Jézus majd el fogja mondani az ezeréves ítéletben, amikor arról lesz szó, hogy miért nem kerülhetnek a bárány menyegzőjére és a bárány menyegzőjének vacsorájára a többi emberek. Miért nem lehet ott mindenki? Ott Jézus Krisztus be fogja mutatni, hogy ő mindenkiért mindent megtett. Hogy ő mindenkiért fáradozott és küzdött, amit mi nem láttunk, mert a Szentlélek láthatatlanul szelíd és csendes hanggal közelíti meg az emberek lelkiismeretét és gondolatvilágát. Ezt Jézus mind fel fogja tárni. Már ekkor az ezer éves ítélet során az a Krisztus neve, ami most fel van írva, de most csak ő maga tudja, és mi annyira töredékesen tudjuk, hogy az Isten mennyire a szeretet és mennyire a jóság, már az ezer éves ítéletben ez elmélyül, és kibontakozik majd a megváltottak erőt. És vérrel hintett ruhába volt öltöztetve, és a neve Isten igéjének neveztetik. Mi ez a vérrel hintett ruha? Miért mondja ezt, hogy vérrel hintett ruha? Igen, a Szentírásban van két megjegyzés, nem több, csak kettő. Az egyik Habakuk könyve harmadik fejezetében, a másik pedig az evangéliumokban a feltámadás után, főleg János evangélium a végén, amikor Tamás meg akarja nézni a sebeit Krisztusnak. Igen, szóval a Bibliában benne van ez, hogy Jézus, amikor feltámadta, mennybe ment, akkor az ő halálának az emlékét, az ő megváltói áldozatának az emlékét magán viseli, magán hordozza. Amikor Jézus feltámadta, sebhelyek jelzésszerűen a sebhelyek rajta maradtak a testén. Amikor Habakuk könyve elmondja a megváltó második eljöveteit, azért mondja, hogy sugarak ragyognak elő az oldalából. Ott van az ő hatalmának rejteke. Csodálatos bibliai kifejezés. Az ember úgy ízlelgeti ezeket a szavakat, hogy mit jelent az, hogy sugarak ragyognak elő Krisztus oldalából. Ott van az ő hatalmának rejteke. Ugye akkor, amikor Jézusnál megnézték, hogy beállt-e a halál nála, hogy meghalt-e, hogy az oldalába döfött az a római katona, és vér és víz jött ki Jézus oldalából, ami mutatta, hogy Jézus meghalt. Már külön választódott a vér, a latroknak a lábszárcsontjait össze kellett törni, hogy sietessék a halálukat, Jézus már meghalt. És ezt a képet használja fel a Szentírás arra, hogy az örök életben is marad egy jel arról, hogy minek köszönhetik a megváltottak azt, hogy ott lehetnek. Jézus halálának, Jézus áldozatának. Mert ha Jézus az ő bűneik büntetését nem vette volna magára, mindenkinek magának kellene felelni a bűnei büntetéséért. És ez, hogy vérrel hintett ruhába van öltözve, ez ugyanaz. Ahogy Jézus magán viseli a halálának, a megváltói áldozatának az emlék jeleit, és ez Tamásnak is megmutatta, amikor ő hitetlenkedett, hogy a megváltó áll előtte. Ugyanúgy itt is jelzi a Szentírás, hogy vérrel hintett ruhába volt öltöztetve. Kedves hallgatók, nehogy úgy gondoljuk, hogy ez Isten részéről valami szemrehányás, vagy valami állandó felemlegetése annak, hogy mi nekünk embereknek az életünk, az örök életünk, az Isten halálának köszönhető és abba került, hanem ez egy emlékeztetés arra, hogy mi emberek függő helyzetben vagyunk az Istentől, de nem elsősorban az Isten hatalmától, hanem mi az Isten szeretetének köszönhetjük az életet is, és azok, akik eljutnak oda az örök életet, mert ezért az Isten kész volt az életét is odaadni. És aztán amit mond utána, hogy a neve Isten igéjének neveztetik, ez is egy egyedülálló kifejezés a Szentírásban. Csodálkozom, megint csak hadd hivatkozzam ezekre a teológiai művekre. Egyre többször olvasom teológiai művekben, hát bevallhatom őszintén, nem sok teológiai művet olvasok, de néha napján az ember azért csak elolvas egyet-kettőt, hogy mégis lássa, hogy miket írnak kereszténység címén. És egyre megdöbbenve olvasom a teológiai művekben, egyik legutóbbi olvasmányom is éppen ehhez kapcsolódik, hogy azt mondja a szerző, hogy mi az, hogy Jézus Isten igéje? Ugyebár a reformáció óta sokan mondták ezt is, egy teljesen biblikus tanítás, hogy ahogy Jézus az Isten igéje, tehát hogy Jézus Isten, Istenként eljött erre a földre, úgy, hogy megőrizte az isteni személyiségét, de valóságos emberré is lett. Tehát Jézus földre jöttében és testélételében ez a csodálatos, hogy Jézus nem lett más, ugyanaz a személy, mint aki volt a mennyben, ő eljött erre a földre, isteni értelemmel, személyiséggel, de ugyanúgy fölvette magára az emberi természetnek a jellegzetességét is, amit mi mindannyian ismerünk, hiszen emberek vagyunk. Tehát Jézus, amikor testet öltött, tökéletesen testet öltött, inkarnálódott testélet. És a Biblia azt mondja, hogy az Isten beszéde is így ölt testet. Mert az ige a Bibliában két vonatkozásban használatos. Jézusra is használja a Szentírás, hogy ige, az Isten igéje, és magára a Bibliára is használja, hogy Isten igéje. Vagyis a Biblia is az Isten gondolatai, mert ezek isteni gondolatok, nem emberi gondolatok. Péter apostol maga mondja, hogy mi tudjuk, hogy az írásban egy szó nem támad saját emberi magyarázatból. Hogy lehet az, hogy az Isten gondolatai az emberi nyelvbe, az emberi beszédbe beleöltöztetve megtartották az isteni jellegüket? Ugyanolyan beszéd a Biblia, mint bármi más beszéd. Most felolvasom önöknek, ez egy érthető, világos emberi beszéd. Ugyanolyan könyv a Biblia, mint más emberi könyvek, de hogy lehet az, hogy mégis más? Hogy lehet az, hogy az isteni jelleg nem csorbult a transformációban? Hogy lehet az, hogy ez az isteni gondolkodás, ez az isteni értelem az emberi nyelvben sem veszítette el az erejét és a színét és a tanításait? Mert egyre többen vonják ezt manapság kétségbe, mondván, hogy hát a Biblia az is az, hogy egy ókori írásmű. Vagy a Biblia hát az egy nagyon szép vallásos iratok gyűjteménye. És ezt nem az ateista könyvek vallják. Az ateista könyvek régen ezt vallották, hanem ezt egyházi könyvek vallják, hogy a Bibliát azért kritikával kell kezelni, meg kell ismerni az ókornak a műveltségét, meg kell ismerni az irodalmi formákat és hagyományokat, mert a Bibliát csak az érti meg, aki ki tudja hüvelyezni a lényegét, mert a Biblia ugye az egy nagy pólya, de hát a pólyában nem a pólya az érdekes, hanem a gyerek. És ahhoz, hogy a gyerekre rátaláljunk, egy csomó dolgot ugye ki kell abból hántanunk, a pólyát, meg a pelenkát, meg ezt, ugye ezt el kell hajítani, hogy a gyerek ott legyen előttünk. Hát sok teológusnál a gyerek az, nem is tudom, az van-e egyáltalán. Ugye? Mert azt mondják, hogy hát annyi pólya van, meg annyi fehér nemű, hogy tulajdonképpen ott, hogy van-e gyerek, Ugye van olyan protestáns teológus, aki ilyen címmel hirdetett teológiát, hogy ipsissima verba Christi, hogy csak az fogadja el a Bibliából, ami Jézus valóságos szava lehetett, amikor az evangélisták ugye arámiul beszéltetik Jézust, tehát például egy feltámasztásán Jézus azt mondja, hogy talita kumi, mondja a Jairus lányak, talita kumi, kelj fel kislány, ez Jézus szava, hogy talita kumi, ezt elfogadják. Ez a gyermek. De az, hogy boldogok a szegények, ez már a pólya. Tehát körülbelül ez a helyzet a mai világban, hogy az igének, semmint Krisztusnak, semmint a Bibliának tisztelete nincsen. Nem az ateizmus berkeiben nincsen, hanem nincsen az úgynevezett keresztény egyházakban. És ezért nagyon fontos ez a kijelentés, hogy Jézus neve az Isten igéjének neveztetik. Hogy ezt világosan lássuk, hogy milyen hatalmas volt az Isten, hogy Jézus Krisztus személyisége csorbulás nélkül maradt Jézus személyisége emberi alakban, de erről mi juthat az eszünkbe, hogy milyen hatalmas volt az Isten, hogy az ő gondolatait a mi tudomásunkra tudta hozni a mi esendő és törékeny nyelvünkön, és ezzel semmit nem veszítettek az Isten gondolatai az erejükből, hogy emberi nyelven hozta Isten a tudomásunkra az életről való tanításait. És ezután azt mondja még a 14. vers, hogy mennyei seregek követték őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve. Kedves hallgatók, mik ezek a mennyei seregek? Ugye azt szoktuk mondani, hogy a Biblia elvben nem zárja ki más értelmes lények létezését. Nem csak ugye hát az angyalokról nyilvánvalóan beszél a Szentírás. Vannak angyalok, az Isten követei, értelmes lények, ugyanolyanok, mint az emberek, van testi felépítésük, de tudnak láthatatlanokká is válni, gyorsan tudnak mozogni. Tehát például már egy értelmes lény csoportra az angyalokról tudomásunk lehet. Azt mondja a Szentírás, éppen itt Jelenések könyvében néhány hete olvastam, hogy számuk 10.000-szer 10.000, tehát tulajdonképpen óriási számban élnek értelmes lények az angyalok között. Na de Pál apostol mire utal, amikor mennyei fejedelemségekről, uraságokról beszél? Világok lakóiról, akik igyekeznek betekinteni a mi földi történelmünkbe. Nyugodtan kimondhatjuk, hogy a Biblia nem zárja ki, hogy az emberen kívül más értelmes lények is léteznek, és az angyalokon kívül is. Itt egy a fontos. Ezek az értelmes lények csak Jézus második eljövetelével jelennek itt meg. Addig nem. Tehát ez ebből a kis kijelentésből is világosan láthatjuk, hogy mennyei seregek követték őt, fehér lovakon, fehér és tiszta gyorsba öltözve. Hadd kérdezzem meg önöktől, ezt már eddig is olvastuk a Jelenések könyvében, 8. fejezet 1. verse. És lőn nagy csendesség a mennyben, mint egy fél óráig. Ezt már mondta a 7. pecsét felbontásakor, 8. fejezet 1. verse. Jézus elindul a mennyből, az egész menny szeme a földre szegeződik, és Jézus jön értelmes lények kíséretében. Jelenések könyve 15. fejezetének a végén olvastunk már ilyet, hogy senki nem mehetett be a mennybe, a templomba, a templom füsttel telt meg, és a templomban senki nem volt. Jézus már nem végzi a közbenjárását, Jézus elindult, és vele együtt a mennyei seregek. Itt azt mondja a Szentírás, hogy más értelmes lények Jézus kíséretében a hatalom átvételnek ugyanolyan eszközei, résztvevői. Ez is milyen csodálatos dolog. Hogy milyen csodálatos dolog a bibliai tanítás a Szent Háromságról. Hogy Isten megosztja a hatalmat, az életadásnak az életét. Nem egy Isten van, hanem van egy Atya Isten, egy Fiú Isten, egy Szentlélek Isten. Nyugodtan mondhatnánk, hogy három Istent tanít a Szentírás. De olyan tökéletes összhang van közöttük, hogy ezért mondjuk, hogy egy az Isten. De amikor az Isten eljön ide, és ki az, aki jogos, örököse ennek a földnek? Krisztus, aki meghalt. Krisztus nem egyedül jön, hanem Krisztus hozza az el nem bukott világoknak a lakóit, és ezért követik őt mennyei seregek. És milyen szép a folytatás most már a befejezés felé haladva. És az ő szájából éles kard jött ki, hogy azzal verje a népeket, és ő fogja azokat legeltetni vasvesszővel, és ő nyomja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját. És az ő ruháján és tomporán oda volt írva az ő neve, királyoknak királya és uraknak ura. Kedves hallgatók, ezt is hányszor olvastuk már Jelenések könyvében. Ezzel kezdődött a könyv. A szájában van Jézusnak a kard. Jézus nem úgy jön, hogy veszi a kardot, és akkor ezzel hadakozik és ítél. Mit jelent az, hogy Jézus szájából jön ki ez az éles kard, hogy azzal verje a népeket? Ugye sokan visszahőkölnek, hogy Jézus azért mégis ver. Ha nem is a kézben van a kard, de a szájban van a kard, és ver. Mert hogyha azonosítottuk a jelképet valamikor az előadás sorozatunknak a legelején, hogy a kétélű éles kard az minek a jelképe a Bibliában? Zsidókhoz írt levél 4. fejezet 12. verse, Efézusi levél 6. fejezet 16. verse azonosítja, hogy az Istennek beszéde élő és ható, élesebb a kétélű éles kardnál. Vagy öltözzétek fel magatokra, mondja Pál apostol, és sorolja, hogy mit, és közben azt mondja, és vegyétek fel a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Tehát a kard a Bibliában mindig az isteni beszédnek, röviden és magyarul mindig a Szentírásnak a jelképe. Jézus hogyan fog ítélni és hadakozni igazságosan, és megítélni nemzeteket és embereket? Jézus azt mondja, hogy itt van a szeretet törvénye. A szeretet törvénye ugyanaz, ami a lelkiismeretekben van írva, hogy szeresd fel a barátodat, mint te magadat. Ennek az egyszerű törvénynek a részletes kifejtése a Biblia, én ez alapján ítélek meg mindenkit. Aki a másik embert annyira tartotta, mint önmagát, aki a másik embernek azt adta, amit önmagának elvárt és megkövetelt, azt mondja Jézus Krisztus, ezen az aranymérlegen fogom ítélni az embereket. Ezzel a karddal fogok ketté választani balra és jobbra embereket. Igazságos és méltányos ítélet, azt hiszem nem férhet hozzá kétség. Jézus azt mondja, hogy ami minden ember szívében ott van, amit minden ember igazságnak ismer el, és fogalmaz is meg, hogy velem az emberek jót tegyenek, én jóra vágyó ember vagyok. Hát akkor igen, akkor megnézem, hogy ha te ezt kérted magadnak, te megadtad-e másoknak, akik ugyanazt kérték maguknak. Ez lesz a Krisztus ítéletének az alapja. Teljesen világos, egyértelmű és méltányos ítélet, amivel Jézus majd el fogja különíteni az embereket jobbra és balra. És kedves hallgatók, ezután jön a Bibliának egy megrázó leírása, mert most már a vetítésünk előtt tényleg az utolsó részekről én nem szeretnék sokat szólni, de itt egy másik vacsora is elébünk fog állni. A bárány mennyegzőjének vacsorája után, amire most megérkezett a bárány, mint fehér lovas mennyei seregektől körülövezve, a 17. verstől egy másik angyal egy másik vacsorát is bejelent. És ez a másik vacsora egészen előre fog szaladni, ahogy említettem a Bibliában, ez egy nagyon nagy jelkép Ézsaiás könyvétől fogva a tűz és kénkő tava, vagy a tűz tava. Ennek az azonosítása a Jelenések könyve 20. fejezet 14. versében található. Ez az a Biblia vers, amiről a középkorban nem akartak tudomást venni. Mert beszéltek pokorról, meg alvilági, meg túlvilági, nem tudom én milyen büntetésekről. Amikor azt mondja ez a Biblia vers, hogy a pokol, tehát ez a Seol vagy Hádész, magyarul sír, a sír pedig és a halál vettettek a tűznek tavába. A tűznek tava, ez a második halál. Tehát ez, hogy tűztava, ez nem szó szerint értendő, hogy majd Isten a tűztavába bevet embereket, és ott azok a szerencsétlenek ott ugye fortyognak, és főnek, és kínosztatnak. Vagy ez a tűztava nem más, ez a tűztava, ez a jelképes kifejezés Ézsaiás könyve 34. fejezetétől ismert, különben a Bibliában nagyon sokszor előfordul, hogy a tűz és kénkő tava. Hát a tűzbe is azért vetünk valamit, hogy az teljesen megsemmisünk. Nem azért, hogy ottan, mit tudom, belevetek egy papírt a tűzbe, és akkor egy hétig vagy világéletében ott az a papír égjen. Nevetséges dolog. Tűz és kénkő tava annyit jelent, hogy amit oda belevetünk, az véglegesen elpusztul. Tehát akkor, amikor itt majd szól a meghívás a második vacsorára, a másik vacsorára, és azt mondja, hogy majd a tűz és kénkő tavába vettetnek, és már előre szalad, mert nyilván, hogy a tűz és kénkő tava a második halál, hát a második halál mikor fog bekövetkezni? A második halál csak az ezer éves ítélet után fog bekövetkezni. Az ítélet első szakasza után van az első feltámadás az életre, az ítélet második szakasza az ezer éves ítélet után jön a második feltámadás a második halálra, és a második halál itt fog beteljesedni. Tehát ez a 19. fejezetünk tulajdonképpen Jézus megjelenésétől az ezer éves ítéleten átnyúlva már az örök életnek, a végleges örök életnek, tehát ahol már nincs se bűn, se gyász, se jajkiáltás, a kapujáig ér, a második halálig, amelynek a jelképe a tűz és kénkő tava. És láttam egy angyalt állani a napban, és kiáltott nagy szóval mondván minden madaraknak, melyek reddestek az égnek közepette. Jöjjetek el, és gyűjjetek egybe a nagyistennek vacsorájára, hogy egyétek a királyok húsát, és vezérek húsát, és hatalmasok húsát, és lovaknak, és rajtuk ülőknek húsát, és mindenkinek húsát, szabadokét és szolgákét, és kicsinyekét és nagyokét. És láttam, hogy a fenevad és a föld királya és az ő seregeik egybegyűltek, hogy hadakozzanak az ellen, aki a lovon ül, és az ő serege ellen. És megfogatott a fenevad, és ővel együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette ő előtte, melyekkel elhitette azokat, akik a fenevad bélyegét felvették, akik imádták annak képét, ők ketten elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vettettek. A többiek pedig megölettek a lovon ülőnek kardjával, amely az ő szájából jött ki, és a madarak mind megelégettek annak húsával. És miután előre haladt a Szentírás eddig a második vacsoráig, tehát magyarul a kárhozatig, amikor Isten véglegesen visszavonja az élet jogát azoktól az emberektől, akik nem tisztelték az életet, a maguk és más emberek életét, azoktól Isten vissza kell, hogy vonja az élet jogát a lovon ülő kardja igazságával. Mert aki nem szerette az életet, nem tisztelte az életet, az nem kap életet. Miután előre szaladt idáig a tűz és kénkő tava, most a 20. fejezet ezt elkezdi részletezni, és elmondja ezeket a kulcs kifejezéseket, amelyeket én már használtam, hogy lesz egy második eljövetele Krisztusnak, ez az első feltámadás, és boldog, akinek része van az első feltámadásban, és lesz Jézusnak, hogy úgy mondjam, még egy harmadik eljövetel is az ezer éves ítélet után, amikor valóságosan eljön a földre, és itt a földet újjáteremti, de az a második feltámadás, a kárhozottak feltámadása, és ők csak annyira kapják vissza az életüket, hogy szembesüljenek azzal, hogy ezt az életet mindörökre el kell veszíteni ők. Ez a második halál. És láttam egy angyalt leszállani a mennyből, akinél volt a mélységnek kulcsa, és egy nagy lánc a kezében. És megfogta a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és Sátán, és megkötözte azt ezer esztendőre. Mit jelent ez az ezer esztendeig való megkötözése Sátánnak? Hogy Sátán itt van a földön, de nem tudja kiterjeszteni a kísértéseit, a hatalmát, mert tudnék, a földön senki nem él. A földet elpusztította a hét csapás, a föld kietlen és puszta. Sátán itt van, a kárhozatra jutó emberek nyugszanak még a föld porában, tehát ő senkit nem tud kísérteni a rosszra. Ennyit jelent az, hogy megkötöztetett ezer esztendőre. És vetette őt a mélységbe, és bezárta azt, és bepecsételte ő felette, hogy többé el ne hitesse a népeket, míg betelik az ezer esztendő, azután el kell néki oldoztatni egy kevés időre. Mi ez a kevés idő? Az ezer esztendő végén, ami után Isten visszaadja az életet a kárhozottaknak is, feltámasztja őket a második feltámadással, de ez tulajdonképp csak egy rövid szembesülés azzal, hogy ők az életjogát el kell, hogy veszítsék. És láttam királyi székeket, és leültek azokra, és adatott nékik ítélettétel, és láttam azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették a Jézus bizonságtételért, és az Isten beszédért, és akik nem imádták a fenevadat sem, annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre, és éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig. A többi halottak pedig meg nem elevenedtek, míg nem betelt az ezer esztendő. Ez az első feltámadás. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban. Ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ővele ezer esztendeig. És mikor eltelik az ezer esztendő, Sátán eloldatik az ő fogságából, és kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén levő népeket, a Gógot és a Mágógot, hogy egybegyűjtse őket a háborúra, akiknek száma, mint a tenger fövenye. És feljöttek a föld szélességére, és körülvették a szentek táborát és a szeretett várost, és Istentől a mennyből tűz szállt alá, és megemésztette azokat. és az ördög, aki elhitette őket, vettetett a tűzéskénkő tavába, ahová a fenevad és a hamis próféta, és büntettetnek éjjel és nappal mindörökre. És láttam egy nagy fehér királyi széket és a rajta ülőt, akinek tekintete elől eltűnt a föld és az ég, és helyük nem találtatott. És láttam a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állani az Isten előtt, és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittatott meg, amely az életnek könyve, és megítéltettek a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva az ő cselekedeteik szerint. És a tenger kiadta a halottakat, akik ő benne voltak, és a halál és a pokol is kiadta a halottakat, akik náluk voltak, és megítéltettek mindnyájan az ő cselekedeteik szerint. A pokol pedig és a halál vettettek a tűznek tavába, ez a második halál a tűznek tava. És ha valaki nem találtatott beírva az életkönyvében, a tűznek tavába vettetett. Kedves hallgatók, itt már meg kell állnunk, hiszen az előadás sorozatunknak a következő előadásán a 20. fejezettől a Gog és Mágog csatáját, az ítéletet fogjuk majd részletesen áttekinteni. Itt csak azért nyúltunk előre, és azért olvastam fel, mert a 19. fejezet itt Jézus második eljövetelekor már jelezte a tűznek tavát, 19. fejezet végén, és a 20. fejezet tulajdonképpen az ítéletről szól részletesen. Most már csak annyi feladatom maradt, tehát a folytatás következik 2 hét múlva, hogy az eddig le nem vetített feldolgozásokat most megnézzük az utóbbi 3 fejezet összefüggésében. Ezért kérném most a vetítést. Ismét szeretném hangsúlyozni, hogy most a 19. fejezettel mi egy egybefüggő profécia sorozatot fejeztünk be, amely a 12. fejezettel kezdődött. Lukács Cranachnak az első német bibliai illusztrációjában láthatjuk ezt a képet. A 12. fejezetről a sárkánynak és az asszonynak, a napba öltözött asszonynak a harcáról. Ez az a bizonyos napba öltözött asszony, ami megjelenik a 12. fejezet elejé látomásban. Utána megjelenik a 14. fejezetben, majd erről is külön látunk feldolgozást. A 16. 17. fejezet is sejteti, hogy akik őrzik a fehér ruháikat, és akik méltók a bárány fogadására, és most itt a 19. fejezetben újra elébünk tűnt ez az asszony, aki elkészítette magát, és adatott néki fehér ruha. Tehát egy egész profécia sorozaton belül is a jelképek és az összefüggések teljesen nyomon követhetők és megismerhetők. A következő részben látjuk a Jelenések könyvének a 14. fejezetét, ahol ismét csak a bárány áll a középpontban, a Sion hegyén, Dürer metszete van előttünk, és előtérben pedig itt van pálmaágat a kezükben tartva és fehér ruhákba öltözve, ez a 144 ezer, ez a bizonyos jelképes nagy sokaság, melyet senki meg nem számlálhatott, akik élve érik meg Jézus második eljövetelét, és akik ennek a bizonyos asszonynak egy másik jelképes megjelenési formája a Bibliában, tehát az igazi keresztények, az igazi kereszténység, vagy az igazi keresztényegyház. Ez ugyanaz a Jelenések könyvében, hogy napba öltözött asszony, ez ugyanaz, mint a felesége, aki elkészítette magát, ez ugyanaz, mint a fehér ruhába öltözött 144 ezer, ismét a fehérre hívom fel a figyelmet. A pálma ág jelképét pedig Mózes 3. könyve 23. fejezete azonosítja. A zsidó egyházi ünnepek közül az utolsó ünnep volt a sátoros ünnep, amelynek az egyik jelképes tárgya volt a levágott pálmaág, a győzelemnek, a beteljesedésnek, a célba érkezésnek, az örök életnek volt a jelképe. Dürer is ezért metszette meg így. A bárány körül az a 4 lény, a 4 élő lény, bizonyos ugye hát arccal, borjú, sas, ember, stb. Arcokkal. Körülötte még ott van a 24 vén, balra és jobbra, és előtérben itt van középütt a nagy sokaság fehér ruhába öltözve, és itt a kép előterében pedig János apostol, hogy itt is beszédet folytat, ezúttal nem egy mennyei angyallal, hanem a 24 vénnel. Következő ábrázolásunk Ez tehát a 14. fejezet volt. Az elmúlt, a 14. fejezet vége, amikor az aratás és a szüret bekövetkezik, itt jobbra látjuk a két angyalt, az aratás ugye az igazak begyűjtése, vagyis az első feltámadás, ugye ezt itt látjuk, a szüret pedig a második feltámadás, a kárhozottak halála, amiről ma is olvashattunk, hogy Jézusra nézve mondja azt a Szentírás, hogy ő nyomja az Isten haragja hevének borsajtóját, és ami kiömlik itt a szőlőből, ez a vörös must szőlőlé, és a lovak zablájáig ér, ugye ez a flamand miniatúr egy 15. század végi alkotás, tehát ez szó szerint lerajzolta mindazt, ami van a Jelenések könyvében. Ugye ez annyit jelent, hogy a kárhozottak halála, sok-sok emberi élet végleges elpusztulása, akik azonban sajnos az igazság szerint halnak meg, mert ők nem tisztelték az életet, nekik nem kellett az élet, ezért az életüknek meg kell szűnniük. Látjuk még, hogy ez mindezzel párhuzamosan töltetnek ki a csapások, például a fenevadra és a rajta ülő parázna asszonyra, de ezt majd más helyeken fogjuk még látni. Bal oldalt látjuk János apostolt, hogy a látomást leírja, fölötte pedig Babilonnak, a nagyvárosnak az összedőlését, tehát a 17.-18. fejezet szerint. Mehetünk tovább, és nézzük ezúttal a flamand miniatúra után egy 20-30 évvel készítette Lukács Cranach a Wittenbergi Bibliának a metszetét, és ez is azt a jelenetet fejezi ki, amikor a bárány mellett itt van a nagy sokaság a Sionon, tehát az igazi egyház a végidőben. Itt vannak az angyalok, akik jönnek, és a föld feletti csapásokban nagy szerepet játszanak. Itt van Babilon, Babilont szokták a bábeli toronnyal jelképezni a feldolgozásokban, összedőlte, és a mennyben pedig már elhatároztatott mindaz, ami nyomán majd megnyílik az ég. Ez is a Jelenések könyve 14., 15., 16. fejezetéből vett részleteket tartalmaz. Következő képünk mutatja a hét csapás előtti helyzetet, állapotot, egy angol miniatúra 13. századból, amikor megjelenik a hét angyal és a hét csapás poharát készül kitölteni. Következő kép. Ez már a csapások kitöltése a flamand miniatúrán. Igen, ez még a flamand miniatúrának az eleje, de nem tudom, hogy... Igen, most ezután. Tehát, nem, most visszafelé megy. Igen, most ezután... Lépjünk tovább. Igen, ez a bevezető látomás a flamand miniatúrában a csapások kitöltéséhez a csészéket, illetve korsókat osztja szét. Közben ez a hárfajáték a 15. fejezetet idézi a Mózesnek és a báránynak az énekét, és azért rajzolnak ugye oda hullámokat, mert a Mózes éneke mikor hangzott el a vörös tengeri átkelés után, és fönt ugye ott vannak a harag poharak, lent már ugye a kiosztása, és a következő része, ahova most megyünk ezután, ez már a csapásoknak a kitöltése, és az egyik csapás ugye éppen a Lukács Cranach féle metszeten láthatjuk a fenevad királyi székére, és itt Cranach már a fenevadat, nyilván a reformáció korában ezt már pontosan tudták, hogy a fenevad mindig Rómának a jelképe, de nem csak az ókori Rómának, hanem a középkori Rómának is, már a fenevadat azonosítja ugye a pápai tiarával, azért szerepel ez itt a fején. A csapások ugye balról jobbra, hogy kitöltetnek, Jelenések könyve 16. fejezetéből valók. Következő képünk. Ez a flamand miniatúrában a csapások kitöltetése. Itt látjuk a 6. csapásnál ugye Babilont, Armageddont, amiről beszéltünk. A többi csapás pedig szó szerint, ahogy ez a Bibliában található, balról jobbra, ugye a vörös csíkok jelzik a csapás, az egy-egy csapásnak a miben létét. Nézzük a következő képünket. Ez a Jelenések könyve 17. fejezete, a két héttel ezelőtti témánk, ugyancsak a Flamand miniatúrából. A nagy vizeken ülő parázna, tehát itt a nagy víz, itt van a fenevad, és ott rajta a parázna asszony, akivel paráználkodtak a föld királyai, ugye körbe veszik őket, őt a hatalmasok, és az az arany serleg is ott van a kezében, ami telve van utálatosságokkal, és ezek a bárány ellen hadakoznak, ott jobbra fönt látjuk a bárányt és az ellene hadakozott, tehát mondom, itt szó szerinti lefestés, lerajzolás van, de sokszor használható, máskor viszont elég rejtélyes annak, aki nem ismeri a Szentírást. A középpontban itt a Babilon helyzete, a végső csapások kitöltetése előtt, hogy az egész világ fölött úr. A következő képen látjuk a kimenekítést, ennek néhány ószövetségi előzményét, először a Lótnak a kimenekítését, vagy tulajdonképpen csak ezt mutatnám be, nem is többet, ahogy Lót menekül Sodoma, Gomora romlottságából. Dürernek egy korai olajfestménye, hogy Sodoma, Gomorára kénköves eső elkezd esni, és Lót és családja itt menekül. Következő képünkön ugyanezt látjuk egy évszázaddal később, Rembrandt rajza, hogy az angyalok Lótot és családját a menekülésre késztetik. És következő rajzunk szintén Rembrandttól való, Lót és családjának a kimenekítése, és a következő kép csak néhány rövid kép a holttengernek arról a részéről, ahol feltételezik ezt a Sodomát és Gomorát, és ezt a sóbálványt is úgy mutatják itt a turistáknak, mint a Lót feleségének az emlékét, és a következő képeken látjuk a holttengert, ahogy sóssá lett, még a következő kép is erről szól. Tehát itt az élet megszűnt és elpusztult, Sodoma és Gomora. Isten azonban mielőtt lezúdította volna a csapásokat, azelőtt oltalmat kínált azoknak, akik ő benne bíztak, mehetünk tovább. Ugyanígy lesz a hét csapás idején is. Most ezekről az eseményekről döntő módon Dániel könyve beszélt a legrészletesebben. Dániel könyve második fejezetét látjuk a német Wittenbergi Bibliából, az álló képlátomást, szintén Kranachnak a rézmetszete, és a következő képen pedig a Dániel könyve hetedik fejezetét látjuk ezekről a vadállatokról, szintén Kranachtól. Majd a következő képek bemutatják ennek, mehetünk tovább, a német Bibliának néhány feldolgozását, például Ezékiel könyvének a látomását, erről a bizonyos többdimenziós látomása hatalmas kerekekről, amelyek a mennytől a földig érnek. Innen való a Jézus Krisztus, akinek szemei olyanok, mint a tűzláng kifejezés is, és az, hogy az Isten gondviselése olyan tökéletes, hogy a menny és föld közötti szakadékot ezek a kerekek és ezek a kérubok fejezik ki, hogy Isten áthidalja a szüntelen gondviselésével, és itt is meg kell ennie a tekercset a prófétának, itt látjuk a kép közepén Ezékielt, akihez hasonló feladatot kap János apostol Jelenések könyve 10. fejezetében, amikor a könyvtekercset meg kell ennie, és a szájában édes lesz, mint a méz, a gyomrába lekerülve keserűvé válik. Ugye ez a Végső idők egyházának születése című előadáson részleteztem ezt a látomást. De aztán Habakuk könyvéről is ugyanúgy elkészítette a feldolgozását Lukasz Kranach, és milyen érdekes, hogy ezekről az ószövetségi könyvekről úgy, szóval azért nagyon sokat tudtak a reformáció korában, a kép előterében bizonyos földi történetek zajlanak, tehát a küszöbön álló babiloni fogság, hogy az embereket majd elviszik a fogságba, ezt látjuk. A kép felső részében pedig már az Isten királyi trónusa, és balról már a seregek, akik követik majd Krisztust, mert jönni akarnak a földre, és jobb oldalt is a mennyei tanács, tehát a menny és a föld, ahogy majd a mennyegzőre egyé válik. A Következő képünkön látjuk a legsikerültebb jelenések könyve illusztrációt, ezt mutatnám be befejezésül. Hans Memling, német alföldi festő képe ez, a 15. század végéről származó olajfestmény, jobb oldalt János apostol Pátmos szigetén, és itt a tengerből emelkedik ki ez a földsáv, először a pecsétlátomással, tehát ugye a levelekről szóló részt nem lehet megfesteni, mert az nem festői téma, ugye a levelekben jellemzések, minősítések vannak, de a pecsétlátomást már meg lehet festeni. Itt van az őskereszténység jelkét, a fehér lovas, tűzvörös, fekete, halott sárga, ugye az üldözések egyháza, a kora középkor és a középkor, és egészen a végső időkig nyúlik a jelenet, tehát nagyon jól megérezte ez a festő, hogy ez az egész haránt vonal, ez végig kell, hogy kövesse a 2000 év történelmét, és itt van a végső jelenet, hogy az emberek a föld hasadékaiba bújnak a bárány haragja elől, tehát akik nem akarnak találkozni Jézussal. Ugye Jézus megjelenése kozmikus lesz, mindenki számára látható, azok nem akarnak vele találkozni, nyilván akik nem változtak meg, és nem a szeretet törvényét fogadták a szívükbe. A harmadik látomás itt van ebben a szivárványos részben, ez a trombita szó látomás, itt van a bevezető látomás a jó illattétel oltárával és előtte Krisztussal. A negyedik látomás pedig, amit mi követtünk végig a 12. fejezettől most a 19-ig, az a képnek ezen a részén található, mindjárt meg is nézzük kinagyítva. Itt van az alsó kinagyítás, János apostol látomásos állapotban, különös festői ábrázolás különben, mert valóban érzékeltetni akarja, hogy nem egészen kívülre néz. Itt nem látásról van szó, hanem látomásról, egy ilyen belső, eszmélkedő, látomásos helyzet ez. Még inkább látjuk ezt a földsávot,